Ki az ember, mi a bűn? Amint mondtam, két téma ez, de egy végtében kell vennünk, mert összetartozik. Életünk minden vonatkozásában alapvető fontosságú az, hogy mit tartunk az emberről, minek tartjuk magunkat. Az előadás elején rögtön le kell szögeznem a világos állásfoglalást. Az ember nem az idézőjelben véletlenszerűen létrejött élőlények evolúciójának végterméke, nem valami megnemesedett majom, hanem az egész teremtettségen belül Isten különleges teremtménye. Isten az embert a maga képére és hasonlatosságára teremtette. Amit a Szentírás mond az ember teremtéséről és különleges helyzetéről, azt már a Biblia első fejezetében megtaláljuk. Akkor ezt mondta Isten, alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá. Uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, az állatokon, az egész földön, és mindenen, ami a földön csúszik, mászik. Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette őt, férfivá és nővé teremtette őket. Isten megáldotta őket, és ezt mondta nekik Isten, szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be és hódítsátok meg a földet. Uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain és a földön mozgó minden élőlényen. Azután ezt mondta Isten, nektek adok az egész föld színén minden maghozó növényt és minden fát, amelynek maghozó gyümölcse van. Mindez legyen a ti eledeletek. Minden földi állatnak, az ég minden madarának és minden földi csúszómászónak pedig, amelyben élet, egész pontosan nefes hajjá, élő lélek van, eledelül adok minden zöld növényt, és úgy történt. És a második fejezet, azután megformálta az Úristen az embert a föld porából, és élet lehelletét, héberül nismat hajjim, lehelte orrába. Így lett az ember élő lényé, nefes hajjává, tehát élő lélekké. Ültetett az Úristen egy kertet Édenben, keleten, és ott helyezte el az embert, akit formált. A Biblia első hasábjainak a bizonságtétele ez. És aztán újra meg újra visszaköszön az Isten kinyilatkoztatásában az emberről ez a kijelentés. Amit röviden így mondunk, hogy Isten képűség. Az ember ettől ember. Az Úr alkotott meg így bennünket. Érdemes megállni a használt héber szavak mellett. Az egyik a képmás, a celem, valaminek a plasztikus ábrázolása. Alkalmazzák szoborra, festett képre, de valaminek a múló képére is. A másik a hasonlóság, the mood. Valaminek a külső megjelenési formája, alakja, másolata, utánzata. Hasonló, olyan, mint ezek a jelentései. A két szó összekapcsolása a teremtés történetben mutatja a téma fontosságát, egyúttal a kifejezendő dolog nehéz volt át is. Van, amit Isten kinyilatkoztatásából az emberi szavakkal csak úgy lehet kifejezni, hogy közben az emberi kifejezést az szétfeszíti, mondhatni. Nem arról van szó ezekkel a szavakkal, hogy az ember egyenlő az Istennel, és ne is akarjon az ember magából Istent csinálni. Az Isten képűség fogalma nem is az ember Istenéhez hasonló arcát, hanem sokkal inkább az ember megkülönböztetett helyzetét jelenti. És fel kell figyelnünk arra az ókori jelentés tartalomra is, hogy az uralkodó képmása magának az uralkodónak a tiszteletre méltó jelenléte. Ilyen jelentősége volt például fáraó szobroknak bent az ókori Etiópiának, a mai Szudánnak a területén, hogy addig terjed ki az ő fennhatóság. És ez képi módon már is megértett belőlünk valamit, ebből a csodálatos dologból, hogy az ember Isten képviselője. Isten erre teremtette. Az emberrel máshogyan foglalkozik Isten, mint a többi élőlénnyel. Életleheletét csak az ember kapja közvetlenül Istentől. Úgy kezdődik el az élete, hogy Isten azonnal személyes kapcsolatba vonja magával. Ezért csak a lélek, ruach, lélek, vagy más fordításokban szellem, az a halandóban, a halandó emberben, beenós, a mindenható lehelete, ami értelmessé teszi. Engem Isten lelke alkotott, a mindenható lehelete éltek. Mind a két mondatot Jobb könyvéből idézte. Az özönvíz történetekor elhangzik ugyan, hogy más élő lények orrában is van élet lelkének lehelete, de ott a nismat, ruach, hajim, be, appáv szó összetétel nem arra a bizonyos istenképűségre vonatkozik, mint az embernél, azzal kapcsolatban, hogy Isten rögtön személyes kapcsolatba vonta magával, hanem egyszerűen lélegző élő lényekről van szó. Mindaz, aminek orrában élő lélek lehelete vala, a szárazon valók közül mind meghala, olvassuk a Károli fordításban. Az állatoknak és az embereknek is anyagi testük, érzékszerveik vannak, hasonló az anatómiai felépítésük. Az állatok is bizonyos fokig tanulékonyak, ösztöneik vezetik őket, genetikai adottságaiktól függően tudnak alkalmazkodni, de egyik sem gondolkodik úgy, mint az ember. Nem beszél önmagáról így, én. Mivel csak az ember teremtetett Isten képére és hasonlatosságára, csak az embernek van ilyen én tudata. Neki van értelme, beszédkészsége, alkotó és ítélő képessége, humorérzéke, kombinációs készsége, és mindenek előtt lehet hite, és van lelkiismerete, tudásszomja, művészi érzéke, valamint vágyódása a halhatatlanságra. Isten oltotta az örökké valóságot az ember szívébe. És csak az ember tud imádkozni. Így a beszéd is jelzi az ember Isten képűségét. Az értelmes beszéd csak az embernek adatott meg. Ugyanígy az értelmes előre gondolkodó, termelő, alkotó munka is. Az állatoknak az ösztöneibe írta bele az Úr a lehetőségeiket, de az ember olyan értelmes lény, aki összefüggéseket lát. Az ember Isten képére teremtve úgy lett megalkotva, hogy közösségben legyen teremtőjével. Mindkettőt, a férfit és a nőt együtt Isten a saját képére teremtette és megáldotta. Az áldás, ahogyan az állatoknál is, a termékenységben, a szaporodásban jelenik meg. Nem csak egy emberpár lesz, hanem emberek milliárdjai, akik tőlük származnak. Ezen kívül az ember úgynevezett kultúrparancsot is kapott Istentől. Hajtsátok uralmatok alá a földet, illetve, ami a második fejezetben van, hogy művelje és őrizze az édenkertjét. Ezért olvassuk a teremtés hatodik napján, és látta Isten, hogy minden, amit alkotott, igen jó. Azt is olvastuk, hogy eredetileg az emberek is és az állatok is növényevők voltak. Az ölés és a halál nem volt betervezve Isten tökéletes világába, amelyről Isten azt mondta, amikor megalkotott mindent, hogy minden igen jó. Itt is valami fölvillan rögtön abból, hogy ölés és halál a bűn következménye már ebben a világban, strukturálisan beépülve, amiben most élünk. Az egész teremtettség tökéletes volt eredetileg. Pontosan olyan, amilyennek a teremtő akarta. Az ember teremtmény, aki alá van rendelve teremtőjének, és engedelmeskednie kell neki. A második fejezet nagyon egyértelművé teszi ezt. Isten parancsot ad az embernek, illetve tilalmat. De Isten nem akart rabszolgát, aki arra kényszerült volna, hogy mindig engedelmeskedjen neki, hanem olyan lényt akart, aki önként rendeli alá magát neki. Isten csak az emberrel beszél a földi teremtmények közül, bár olykor állatoknak is parancsot ad. Tőle tudnilik, az embertől vár el tudatos engedelmességet, bünteti is bűnéért. Az Isten képűség tehát felelősséggel is jár. Összefoglalva, az ember személyiségében és nem külső megjelenésében hordozza az Isten képűséget. Zárójelben megjegyezve, a beszéd, engedelmesség, büntetés vonatkozik a természet fölötti lényekre is, azokra viszont nem bízott Isten uralkodást a földön. Az embert Isten a teremtés többi részének urává tette. Ez természetesen korlátot is szab neki. Isten elhatározásából kapta ezt az ember, tehát ez kapott és nem szerzett tulajdonsága. Teremtmény mi volt, tehát nem változtatja meg, nem teszi az embert Istenné. Azt, hogy az embert Isten a maga képére és hasonlatosságára teremtette, abban a vonatkozásban megmaradt a bűneset után is, hogy ugyanúgy a teremtettség élén van az ember. A bűneset leírása után a Biblia nyomatékosan megismétli és hangsúlyozza, hogy Ádám magához hasonló fiat nemzett a maga képmására. A szóválasztás kétségtelenné teszi, hogy az Isten képűség, mint rendeltetés, megy át a következő nemzedékre és nemzedékekre is. Ezt Mózes első könyve 5. fejezetében olvassuk. És aztán megerősíti ezt, hogy az özönvíz után is megismétlődik ez a kijelentés, összekapcsolva az emberi élet védelmével. Mózes első könyve 9. részében. Az ember élete minden más életnél értékesebb az Isten számára. Emlékezzünk, amikor az Úr Jézus ezt mondja, hogy nem, de 5 verebet adnak 2 fillérért, és azok közül egy sem esik földre atyátok tudta nélkül. Mennyivel értékesebbek vagytok ti a madaraknál? Isten számon kéri az ember életét. Az embertől is. Mint Isten képmása, az ember Istent képviseli a többi teremtmény előtt. Ezért az ember élete szent és sérthetetlen. Az ember dicsősége és méltósága, hogy Isten kevéssel tette őt kisebbé önmagánál, ahogy a 8. Zsoltárban olvassuk. Az új szövetség a gondolat további kifejtése nélkül magától értetődően beszél az Isten hasonlatosságára teremtett emberről. Jakab írja például a nyelv bűneiről szólva, ezzel áldjuk az Urat és Atyát, és ezzel átkozzuk az Isten hasonlatosságára teremtett embereket. A Szentírás csak az embert emeli ki, mint a megváltás célpontját is. Soha nem esik szó állatok, növények megváltásáról. A bűneset után az eredeti Isten képűség lényege, az Istennel való összeköttetés ugyan megszakadt. Lelkében, szellemében a ruach héberül és a pneuma görögül, az ember halott Isten számára. Önmagába csavarodott lényéből, pszichéjéből fakadóan, mint pszichikoszantróposz, Pál apostol kifejezése ez az első korintusi levélben, nem képes Istent megérteni, csak Krisztusban újjáteremtve újulhat megteremtője képmására. De megint csak az ember az, aki bűnét beláthatja, aki megértheti, hogy valami nem tetszik teremtőjének, és belátásra jutva az ember tud bocsánatot kérni, bűnbánatot tartani. Krisztus hite is csak az embernek lehet, az állatnak nem. A mennyek országa az embernek készült, nem az állatoknak. Isten méltóságot és döntési lehetőséget adott az embernek. Az ember ezzel az ajándékkal visszaélt, ezért megváltóra van szüksége. Ez a megváltó Jézus, az Isten fia. A tökéletes ember. Hiszen valóságos emberré lett. És rá a valóságos emberre tekintett így az Atya. Ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködött. ő a láthatatlan Isten képe. Rajta tükröződik igazán Isten dicsősége, és aki őt látta, látta az atyát. Akik megtérnek hozzá, Krisztusban fölismerik az Isten képmását. Az újonnan születéssel és megtéréssel kezdődik az eredeti képnek a helyreállítása, miközben Jézus Krisztus képére formálódunk az Úr lelkétől. Ádám minden dicsősége ellenére földi, és az ő képmását viseltük. Jézus mennyei, akik hiszünk benne, viselni fogjuk a mennyeinek a képét is. Az Isten képűség így ígéret is. Tehát eredeti méltóság, a lényege, az Istennel való kapcsolat, az megszakadt, de az Isten képűségre rendeltetés az megmaradt, és így küldte fiát megváltóul az ember számára, Isten. És ígéret is az Isten képűség, amelynek kiteljesedését majd csak ezután fogjuk megérni. A hívő ember feladata azonban már a földön teremtőjének képmására állandóan újulni. A földi Ádám képmásának teljesen át kell alakulnia, hogy a második, a mennyei Ádámnak, vagyis a megdicsőült Krisztusnak képmásává lehessen, aki magának az Istennek a képmása. Mint hogy Krisztus az Isten alakjának hordozója, szolgai alakot öltött, hasonlóvá vált az emberekhez, és itt a homoióma megfelel a héber demut szónak, ezért ő az, Jézus Krisztus, aki a szó teljes értelmében Isten képmása, azaz tökéletes képviselője és hirdetője atyának az emberek körébe. És ezzel kapcsolódik össze az is, jegyzem meg, amikor Dániel könyve az emberfiaként, illetve az emberfiához hasonlóként mutatja be őt, akinek királysága elérkezik majd a földi, a megromlott ember és emberiség vadállati természetű birodalmai után. Ki tehát az ember? Az a lény, akit Isten a maga képére és hasonlatosságára teremtett, a vele való közösségre teremtett. Enélkül érthetetlen lenne, hogy miért kell az emberrel másképp foglalkozni. Enélkül nincs alapja a humanizmusnak. Az istentelen humanizmus az csak embertelen lehet egyben. Fűzöm hozzá az eddigiekhez megjegyzésként. Valódi humanizmus csak megtérve az élő Istenhez lehetséges. Amikor teremtője képmására elkezd megújulni a tőle elszakadt ember. Mert hogy elszakadt Istentől az ember, és ez a bűn. Mit jelent a bűn, és miben áll az ember bűne? Közfelfogás szerint bűnös az, aki törvényt, jogszabályt megsért. De ez relatívvá teszi a bűn fogalmát. Gondoljunk csak bele, a demokratikus játékszabályok szerinti törvényhozásba. Amikor többségi szavazással próbálják eldönteni, hogy mi helyes, és mi nem. Ez csak pótszer, de mennél inkább elfordulnak Isten igéjétől, annál inkább tudnak Isten törvényével ellentétes törvényeket hozni a demokráciák. Látjuk ezt Európában. És ezzel együtt azt is, hogy amit emberi törvény vagy jogszabály nem tilt, hát az nem bűn a közfelfogás szerint. Van persze még az ige ismerete nélkül is mélyebb értelmezése a bűnnek, az, ami másnak bajt okoz, erkölcsöt sért. De ebben is az a baj, hogy az emberek erkölcsi felfogása változik, különféle befolyások és behatások alatt. Noha alapvető törvényét Isten beírta az emberek szívébe, ahogy a római levél második részében ír erről Pál apostol. A ne ölj, ne lopj, ne törj házasságot, ne hazudj, a legtöbb nép erkölcsi rendjében benne van. Bár ezek alól is egyes népek erkölcsi felfogása ad engedményt. A Róma 2.15-ben a lelkiismeretről, mint Istentől kapott figyelmeztető képességünkről beszél az ige. És megdöbbentő, hogy hiába erkölcsös egyes törzseknél az emberölés vagy emberevés, mégis mennyire tele vannak félelemmel, rettegéssel, mert a szívük mélyén megszólal az isteni törvény. A bűntudattal tehát nem csak a kereszténység területén találkozunk. Az emberek között általánosnak mondható annak a sejtése, hogy a valóságos létállapotunk nem olyan, mint amilyennek lennie kellene. Sokan érzik, hogy van felettünk egy hatalom, egy tekintély, aki előtt felelősek vagyunk. A keresztény tanítással szemben ugyanakkor sokan mégis úgy érvelnek, hogy vannak természetes dolgok, amiket csak a törvényeskedés kifogásol. Itt persze igaz, hogy a bűnt valóban a törvény teszi bűnné, a törvényből adódik a bűn felismerése, és éppen ezért adatott az Isten törvénye, ahogy Pál apostol erre rámutat a római levelében, meg a galáciai levelében is. Igazán a lelkiismeretünk is akkor kapja meg a mércét, amikor az Isten törvényével találkozik. Addig nincs igazán beskálázva. Valamit jelez, de bizonytalan. Amikor a lelkiismeretünkben az Isten törvénye lesz tekintélyé, és ahogy azt az Úr Jézus Krisztus a hegyi beszédben alkalmazza, a szívünk gondolataira és szándékaira, na akkor lesz igazán a lelkiismeretünk működése. Mércéhez szabott és helyesen mérő. Mi tehát a bűn, és miben áll az ember bűne? Úrunk Jézus Krisztus ezt jelenti ki a bűn lényegéről. A bűn az, hogy nem hisznek én bennem. Na erről már csak a Szentlélek tud meggyőzni. Épp a Szentlélek munkálkodásával kapcsolatban mondja ki ezt Jézus Krisztus Úrunk. A bűn az, hogy nem hisznek én bennem. Pál apostol mondata ehhez kapcsolódik, mert minden, ami nem hitből származik, az bűn. A bűneset története pedig a Biblia legelső lapjain azt mutatja meg, hogy ez a hitetlenség, bizalmatlanság teremtőnkkel szemben tulajdonképpen azt jelenti, az ember maga akarja meghatározni a mércét, tudni a jót és a rosszat. És ahogy hallhattuk a bevezető videó részletből, ez lázadás a teremtőnk ellen. A Biblia sok szót használ a bűn kifejezésére. Az Ószövetség mondhatni, hogy rengeteg féle szót használ erre. Ilyenek ezeknek a szavaknak a jelentései. Vétek, eltévesztés, elrontott helyzet, elvetemült állapot, lázadás, törvényszegés, adósság, jóvátételt kívánó dolog, ugyanaz az ásám szó jelenti a bűnáldozatot is. Rossz, gonosz, istentelen, hitványság és baj, bolond, rossz, gyalázatos tett, bizonytalan tévedés, elfordulás, eltérés az igazságtól, elpártolás, hűtlenség. Az új testamentumi görögben alapvető szó a hamartia, a bűn, vétek, elfelejtett alapjelentése, céltévesztés, elhibázás. Aztán a parabázis és a paraptóma, ezek azt jelentik, hogy áthágása az Isten akaratának, rendjének. És az oféléma az adósság. Például a mi atyánkban ezt kérjük. Tá. Afesz héminta ofejlémata hémon. Engedd el nekünk a mi adósságainkat. Tá ofejlémata. Az adósságok. A görög szavaknak nagyjából megfelelnek a latin szavak. A culpa, vétek, a peccatum, bűn, a debitum, vétek, adósság, tartozás. Ez a sok szó körülírja azt, ami a bűn lényege, hogy elfordultunk Istentől, önmagunk felé. és aztán becsavarodtunk önmagunkba. Ezzel az ember nem csak esendő, hanem bűnös természetű lett. Nem csak gyarló, hogy ezt a szót is mondja. És a bűn nem cselekedet elsősorban, hanem állapot. A bűnös emberre a héber, a bászár, a görög a szarx, a latin a káró szót használja, ami húst, hústestet jelent. Erről beszél már 1 Mózes 6.3 is. Ne maradjon lelkem örökké az emberben, hiszen ő csak test, hús. A hústest az egész embert jelenti a maga megromlottságában. Nagyon sok helyen. Tudjuk ugyanis, írja Pál apostol, hogy a törvény lelki, pneumatikosz, én pedig testi vagyok, szárkinosz. Ki vagyok szolgáltatva a bűnnek? Római levél 7. rész. És ott egy másik mondat is. Mert tudom, hogy én bennem, vagyis a testemben nem lakik jó. Mint hogy arra, hogy akarjam a jót, van lehetőségem, de arra, hogy megtegyem, nincs. Isten világosságában, Jézus Krisztus szent tiszta lényének a fényében döbben rá erre igazán az ember, hogy ki vagyok én. Bűnt lehet elkövetni cselekvéssel és mulasztással is. A bűnös cselekedetekről és azok megbüntetéséről sokszor olvasunk a Bibliában, az Ószövetségben különösen. Azonban a mulasztásos bűnöknek is van következménye. Ismerjük Jakab leveléből a mondatot, aki tehát tudna jót tenni, de nem teszi, bűne az annak. És ne feledjük, a jó az Isten szemében jó. Ugye megint csak mi önkéntelenül arra hajlunk, hogy mi akarjuk meghatározni, hogy mi a jó, és fölállítunk elméleteket a jóról. És a jó cselekedetekről. És ez maga is a bűn megnyilvánulása, hogy mi elgondoljuk, hogy mi a jó, meg mi a rossz. A jó csak az, ami az Isten szemében jó. Az Isten akarata szerinti jót megtenni, és ha azt elmulasztom, bűnöm az. És nem csak a cselekedet és a mulasztás lehet bűn, hanem a kívánság is, és a bűnnel való egyetértés is. A kívánságra nézve már ott van a 10 parancsolat utolsó tilalma. Az Úr Jézus is beszél róla. Hallottátok, hogy megmondatott, ne paráználkodj. Én pedig azt mondom nektek, aki kívánsággal tekint egy asszonyra, már paráznaságot követett el vele szívében. Pál pedig ezt írja, ők ugyan megismerték Istennek azt az elhatározását, hogy akik ilyeneket cselekszenek, méltók a halálra, mégis nem csak maguk cselekszik ezeket, hanem azokkal is egyetértenek, akik ilyeneket művelnek. A biblikus teológiai szótár, ami római katolikus kiadvány, egészen jól fogalmazza meg a bűn lényegét bibliai alapon. A bűn, amely elválasztja az embert Istentől, az élet egyedüli forrásától, valójában Isten szeretetének terveit sérti. Az ember nem hagyja, hogy Isten szeresse. Maga a szeretet teszi lehetetlenné Istennek, hogy meg ne követelje a visszatérést. Ez csak néhány idézet volt abból a megfogalmazásból. Megemlíthetjük, hogy a katolikus egyház megkülönböztet szándékos, más szóval halálos, és nem szándékos, bocsánatos bűnöket. Mi nem teszünk ilyen különbséget a bűnök között, bár a Biblia beszél egy helyen a halálos és nem halálos bűnről, János első levelében minden gonoszság bűn, de van nem halálos bűn is. Az Úr Jézus a Szentlélek elleni bűnről mondja, ezt érthetjük úgy, mint halálos bűnt, hogy nem nyer bocsánatot. Erről a múltkor hallottunk Éva testvérünk előadása végén. Mindenféle bűnre csak Jézus Krisztus véréért van bocsánat. Ebben nincs különbség bűn és bűn között. Abban viszont van, hogy mekkora egy-egy bűnnek a kihatása, meg a visszahatása is az emberben. Amikor a bűnről van szó, kihagyhatatlan ez a téma is, hogy honnét ered a bűn. És a Biblia világossá teszi az első lapjain, hogy a bűn eredete az ember fölötti gonosz. Mi vagy ki az oka a bűnnek? Az embernek a vádoló kérdései is fölbukkannak ezzel kapcsolatban. Mennyiszer próbálja mentegetni magát az ember azzal, hogy miért teremtett ilyennek az Isten. Hát a Biblia első lapjai megmutatják, hogy nem ilyennek teremtette az embert. De épp ezeknél a kérdéseknél is fölbukkan az az ősbűn, ami ott van Isten kérdésére válaszul Ádám szavában. Az asszony, akit te adtál mellém, ő adott nekem, és úgy ettem. A jó és gonosz tudása fájának gyümölcsét. Az asszony a hibás, akit te adtál. Hát Isten a hibás. És nem veszi észre az ember, hogy mit csinál, hogy csak a bűnét szaporítja az ilyen okoskodásaival és mentegetőző, meg Isten ellen vádaskodó kérdéseivel is. Véges emberi logikánk megütközik a mindenható Isten és a bűn ellentmondásán, és tényleg ott támadnak az emberben ezek a gondolatok, hogyha Isten mindenható, minden őtől ered, ha mindennek ő az oka, akkor véli az ember a bűnnek is. Az isteni paradoxonokat bele akarjuk kényszeríteni az emberi logikába. Ez pedig nem járható út. Isten megmondja, hogy magasabbak az én gondolataim a ti gondolataitoknál, és útjaim a ti útjaitoknál. Ezt alázattal el kellene fogadnunk, de ehelyett vádoljuk Istent. Vagy ostoba elméleteket alkotunk a jó és rossz egységéről, keleti filozófiákban, amik most már nyugatra is betörtek például. A bibliai beszámolóban a teremtés történet után, a bűnbeesésnél megjelenik a kísértő, a kígyó, a sátán, a személyes gonosz. Az idős Prőle Károly írja róla a Hitvilága című dogmatikájában. A sátán képzetével nem lehet játszani, nem lehet semleges álláspontra helyezkedni. Realitását tagadhatjuk, vagy elismerjük. Tagadhatjuk, ez szabadságunkban áll. A baj csak az, hogy ezzel éppen a sátánnak tesszük a legjobb szolgálatot. Ő szívesen tagadja létét, hiszen akkor van igazán szabad keze. Viszont ha elismerjük a sátán képzetének realitását, akkor ez nem csupán elméleti állásfoglalást jelent, hanem egyszer s mind beleállít bennünket a sátán elleni vérig menő harcba, mert akkor emberi egzisztenciánk, üdvösségünk legnagyobb ellenségével állunk szemben. Eddig volt Prőle Károlytól az idézet. A sátán emberfeletti hatalma nem jelenti azt, hogy az Istennel egyenlő, vagy valaha is legyőzheti az Istent. A sátán minden erőkifejtésével, fondorlatával belül marad Isten világkormányzó hatalmának a hatásköré. Luther drasztikus és világos fogalmazásával az ördög is Isten ördöge, aki tudta és akarata ellenére az Isten szolgálatában áll, mint az ő haragjának eszköze. Olyan döbbenetesen mutatja ezt egyébként, ha egybevetjük a Dávid népszámlálásának a történetét, a kétféle beszámolóban. Sámuel második könyvében, illetve a Krónikák könyvében. Isten meg akarta büntetni Izraelt. Oka volt ennek. És a sátán felingerelte Dávidot. Két beszámoló összevetése mutatja, hogy Isten, a Szent Isten, a gonosznak a gonosz ténykedését is beleépíti az ő szent ítéleteinek, és a történelmet vezérlő cselekvésének a hatókörébe. A sátán fellázadt az Isten ellen, de Isten teremtménye. Miért tűrte el Isten ezt a lázadást? Miért hagyja Isten, hogy a sátán e világ ura, sőt, Pál apostol így írja a 2 Korintus 4-ben, hogy e világ istene legyen? Egyetlen válaszunk lehet, Isten, Isten. A teremtőt, a teremtménye nem vonhatja felelősségre. Amikor Isten döntési felelősséggel fölruházottnak és így elbukásra is képesnek teremtette a szellemi lényeket és az embert, akkor az ember számára a megoldást is megadta azonban, és kinyilatkoztatja Krisztusba. Az okoskodó és vádaskodó gondolataink Jézus Krisztus keresztjével szembesülnek, elnémulnak. Hogy töredelmes szívvel imádjuk a mindenható Istent. Az, hogy a bűnnek az ember fölötti gonosz a forrása, tőle ered, és ő csábította el, és ejtette rabul az embert, ez nem veszi el az ember felelősségét. Mert Isten nem robotnak teremtette az embert, nem is állatnak, akit az ösztönei irányítanak, hanem döntésre képes embernek. Isten szeretett kapcsolatban akar lenni teremtményével, a szeretett kapcsolat pedig feltételezi az önkéntességet, az őszinte viszonzást. A bűn az ember felelőssége. Bár még a legjelentéktelenebb bűnben is működik, megnyilvánul a sátán hatalma. Aki a bűnt cselekszi, szolgálja a bűnnek. Jézus Krisztus Urunk maga mondja ezt. A sátán hatalmával kapcsolatban két veszély leselkedik az emberre. Az egyik az, hogy semmibe veszem az ördögöt, mesének tartom. A másik, hogy rettegek tőle és megbénít a félelem. Mindkét magatartás gátolhat abban, hogy az Úr Jézus Krisztus szabadítását kérjem és elfogadjam. A bűn rabjai, az ördög fogjai vagyunk, ahogy a világra jöttünk. A bűneset óta nem tudunk magunktól Istennek tetsző módon élni. Akkor mi a felelősségünk? Az, hogy Isten megszólít, felkínálja a megoldást Jézus Krisztusban, és ezt elfogadhatjuk, vagy visszautasíthatjuk. Ilyen hatalmat adott Isten az ember kezébe, mondhatja az Istennek, hogy nem. És itt van egy exkurzus, amit nem olvasok most fel, szabad vagy szolgai az ember akarata. Luthernek az egyik alapvető reformátori műve ez volt, ami a szolgai akaratról szólt. A bűn kapcsán beszélünk ugye a bűn eredetéről, amely az ember fölötti gonosz, az Isten ellen fellázadt hatalmas szellemi teremtmény, és beszélünk az eredendő vagy áteredő bűnről. Ez sem egy elvondogma. Mindenkinek, aki őszintén gondolkozik, be kell látnia, hogy van valami nem természetes az ember életében. Már kisgyermekkorában is megdöbbentő erővel jelentkezik az önzés, a makacság, a lázadás. Egy kicsit se kell tanítani arra, hogy tudjon makrancoskodni, és amikor beszélni tud, már olyan hamar tudja azt mondani, hogy nem, és olyan hamar tud hazudni. Nem kell rá tanítani. Amikor Dávid rádöbben Isten előtt bűnének igazi mélységére, akkor így van, lásd, én bűnben születtem, anyám vétekben fogant engem. Pál apostol így beszél erről, ahogyan egy ember által jött a bűn a világba, és a bűn által a halál, úgy minden emberre átterjedt a halál azáltal, hogy mindenki vétkezett. Ez az, amiről az ágostai hitvallásunk második cikke azt tanítja, hogy Ádám bűnbeesése óta a származás természetes rendjében minden ember bűnösen születik. Tehát Isten félelme és az Istenbe vetett bizodalom nélkül bűnös kívánsággal. Ez az eredendő betegség vagy romlás valóságos bűn. Kárhozatot és örök halált hoz most is azokra, akik a keresztség által és a Szentlélektől újjá nem születnek. Eddig az idézet az ágostai hitvallásból. Egyébként Augustinus használja először az áteredő bűn kifejezést. Luther és Calvin is őrá hivatkozva tanítanak az áteredő, eredendő bűnről és következményeiről. Az ember bűnössé lett, és ennek megvannak a következményei. Megromlott az ember viszonya Istennel, a másik emberrel, meg a természettel is. Isten és ember viszonya a bűn után hogy romlott meg, megmutatkozik már a bűnbeesés történetében, Mózes első könyve 3. részében. Elrejtőzik az ember az Isten elől. Az alapmagatartásunk ma is ez. Istennek kell keresni, hívni, megszólítani bennünket. Talán letagadjuk még a létét is. És ezzel bujkálunk előle. Vagy ha elismerjük is a létét, menjen mondják, hogy hát kell lenni valakinek fölöttünk. Kerüljük a vele való találkozást. Az Istentől elszakadt ember lelke, pneumája, már említettem korábban is, halott állapotban van. És az egész természete megromlott, értelme, érzelme, akarata, még a szeretete is. Gondoljunk csak arra, Simon Péter hogy szereti Jézust. Amikor azt mondja, hogy mentsen Isten, Uram, nem eshetik ez meg veled. És mit mond rá Jézus? Hátam mögé, sátán, de elébe tolakodott. Nem egyszerűen távozt tőlem, hanem hátam mögé, sátán. Annak a tanítványnak, akinek előbb azt mondta, hogy boldog vagy Simon Jóna fia, mert nem test és vér jelentette ki ezt neked. Tudnilik, hogy Jézus a Krisztus, az Isten fia. Botránkozásomra vagy, mert nem Isten szerint gondolkozol, hanem az emberek szerint. Egy döbbenetes példa arra, hogy még a szeretetünk is mennyire megromlott a bűn következtében. Istennel szemben pedig vétkes tartozása keletkezett az embernek. A magyar nyelvben hiányzik ennek a megfelelő szava, a görögben hamartia a bűn és ofejléma az adósság. A latinban peccatum a bűn, debitum az adósság. Még a németben is két szót használnak, sünde a bűn, és schuld az adósság. A magyar vétek kissé kapcsolódik a tartozás fogalmához, de nem fejezi ki eléggé. Ezért használja például az öreg Prőle Károly a dogmatikájában a vétkes tartozás szókapcsolatot. A bűn vétkes tartozás. Istennel szemben megfizethetetlen adósságunk, ahogy az Úr Jézus ezt a 10 000 talentummal adós szolga példájában szemlélteti. Isten a maga számára teremtett minket, tehát nem önmagunkért vagyunk, hanem Istenért. Isten előtti föltétlen felelősséggel. A bűn jogvesztettekké tett bennünket. Isten előtt létjogosultságunk alapját, az élethez való jogot veszítettük el, és Isten büntető haragját, halálos ítéletét, a kárhozatot vontuk magunkra. Ez a vétkes tartozás, a teremtés eredeti céljától való eltérés, kizárja az ember részéről a jóvátétel minden lehetőségét. Csak a kegyelem marad, melynek alapja pedig egyedül Krisztus váltság halála, áldozata. Eltörölte a követelésével minket terhelő adós levelet, amely minket vádolt, eltávolította azt az útból, oda szegezve a keresztfára. Írja Pál apostol erről, a megváltás titkáról a Kolossei levélbe. Milyen lett az ember és ember viszonya a bűn után? Azonnal megromlik a férfi és a nő egymáshoz való viszonya. Addig nem volt probléma, hogy mezítelenek. Bizalom volt, tisztaság volt. Egyszerre problémává válik. Aztán jön az egymásra mutogatás. Aztán közvetlenül ezután a negyedik fejezetben, a Genezisben találjuk Káin és Ábel történetét. Testvér támad testvére, ember az emberre. És ezt ilyen élesen is ki kell mondanom, a vallásos, mert Káin nem volt Isten tagadó, megölte a hívőt. Néhány verssel később olvashatjuk a vérbosszú születését is. Lámek mondja el a feleségeinek versbeszedve, és íme ott van már a nemiségben is az eltérés Isten szándékától. Két feleség. Isten azt mondta, ketten lesznek egy testé, nem hárman. Aztán mivé fajul ez tovább? A 10 parancsolatból láthatjuk, hogy Istennek hány területen kell korlátot, tiltást adnia, hogy elviselhető lehessen az emberek közötti kapcsolat. Az embernek ember elleni gonoszsága, bűne vesz körül bennünket. Az ember elleni bűn egyben bűn Isten ellen is. Dávid így vallja ezt meg, mikor nála járt Nátán próféta, mert bement Dávid Betsabéhoz. Könyörülj rajtam kegyelmeddel, Istenem, töröld el hűtlenségemet nagy irgalmaddal. Egyedül ellened vétkeztem, azt tettem, amit rossznak látsz. Ezért igazad van, ha szólsz, és jogos az ítéleted. A gyilkossággal, házasságtöréssel Dávid Isten ellen vétkezett, mert azt tette, amit Isten rossznak lát. A második nagy parancsolat, amit Jézus idéz, az egyetlen igazi megoldás ember és ember között. Szeresd fele barátodat, mint magadat. De ennek gyakorlásához az első nagy parancsolatot, az Istennel való kapcsolat rendezését kell elő megtenni. Aztán bemutatja a Biblia nekünk azt, hogy az ember és a természet viszonya is megromlott a bűn után. A teremtés történetében Isten a föld meghódításáról és az állatok feletti uralkodásról beszél. Azután ezt olvassuk, és fogta az Úristen az embert, elhelyezte az Éden kertjében, hogy azt művelje és őrizze. Vagyis a föld meghódítása műveléssel és őrzéssel kell, hogy történjen, kellett volna, hogy történjen. Korunkban döbbent rá igazán az emberiség, hogy nem őrizzük, hanem pusztítjuk a földet, Istentől kapott életterünket. Az állatvilággal kapcsolatban uralkodásról beszél az ige. De milyen uralkodó az, aki alattvalóit kiírtja, nem pedig óvja. A természet pusztítását elsősorban a javak korlátlan birtoklása, az állandó szerzési vágy motiválja. A természettel való harmóniája akkor állhat helyre az embernek, ha nem akar mindig többet és többet szerezni, ha megelégedett. Ehhez azonban az Istent kell félnünk. Nagy nyereség, a kegyesség, így olvassuk a Károli fordításban, az Isten félelem megelégedéssel. A bűnnek ott vannak a következményei, amiket magában hordoz, és amik büntetésül következnek a bűn nyomán. A bűn következménye a halál. Az ige azt mondja, a bűn zsoldja, fizetsége a halál. Isten megmondta Mózes első könyve második fejezetében, amely napon eszel arról, a jó és gonosz tudása fájáról, meghalsz. Isten parancsának megszegésekor azonnal beállt a lelki halál. Majd követi ezt a testi halál, végül pedig az ember megtérése újonnan születése nélkül az örök kárhozat. A lelki halál, már volt szó róla, újra nyomatékosan ismételnem kell. Isten igéje halottnak mondja azt, aki elszakadt Istentől. Az ember mozog, gondolkodik, érez, de az ige szerint halott. Az Úr Jézus az ige meghallását a halálból életre támadásnak mondja. Bizony, bizony, mondom néktek, aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van, sőt, ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe. Bizony-bizony mondom néktek, hogy eljön az óra, és az most van, amikor a halottak hallják az Isten fiának a hangját, és akik meghallották, élni fognak. A lelkileg halottak meghallják az Isten fiának hangját, és akik meghallották, élni fognak. Halálból életre támasztás az újonnan születés, és emberi oldaláról így nevezi az ige, megtérés. Pál apostol is beszél a lelki halálról, ami a hívők korábbi állapota volt. Titeket is életre keltett, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt. Az ember Istentől elszakadva boldog, szabad életről álmodott, és a bűn rabszolgájává lelki halottá lett. Ha Isten újjáteremtő kegyelme csodát nem művel a lelki halotton, akkor a lelki halál a testi halálon keresztül örök halállá válik. Ez a véget nem érő, meghalni kívánó, de meghalni nem tudó állapot a második halál a Biblia szavával, a Jelenések könyve szavával, vagyis az örök kárhozat. A testi halál, ez is a bűn következménye az ige szerint. Nem természet. Mennyiszer mondják emberek, születtünk, meghalunk, ez az életrendje. Az, hogy meghalunk, az nem az életrendje. Az a bűn zsoldja. Egész életünket végig kíséri ennek félelme. Ha Krisztusban nem szabadulunk meg tőle. A testi halál még a hívő ember számára sem könnyű, mert a bűn következményéről beszél. Pál apostol kíván elköltözni, nyereségnek tartja a meghalást. Mégis szeretné elkerülni, inkább fölölteni erre a mulandó mostani hajlékunkra, a mennyeit, írja a második korintusi levél 5. részében. A hívő embernek nem kell szégyelnie azt, hogy a halál megrendíti, hiszen büntetés, a bűn zsoldja. Jézus is sír Lázár sírjánál. Pedig ő maga a feltámadás és az élet. Itt megint van egy exkurzus, az ember halál utáni állapota, ezt majd a kinyomtatott szövegben olvashatják el a sorozat részvevői. A bűn következménye, ha meg nem tér az ember, a kárhozat. A kárhozat szavunk az örök büntető ítéletet jelenti. A Biblia világosan beszél róla. A Jelenések könyve 20. része arról is szól, és a halál és a pokol, Hadész, tehát a halálbirodalma szó áll ott valójában, belevettetett a tűztavába. Ez a második halál, a tűztava. A videó részletből is hallottuk Jézus Krisztus szavának idézését. És ha az egyik szemed botránkoztat meg téged, vájd ki, mert jobb, ha fél szemmel mégy be az Isten országába, mint ha két szemmel vetnek a gehennára, ahol férgük nem pusztul el, és a tűz nem alszik el. A második halál, a kárhozat, tehát nem megsemmisülés, hanem örök létezés Isten haragja alatt, amit a Biblia a tűz, a gyötrelem szavakkal jellemez. A szerető Istennel sokan nem tudják összeegyeztetni a kárhozatot, ezért azt csak időleges büntetésnek veszik. Hivatkoznak arra, hogyha végül Isten lesz minden mindenekben, akkor ott nem lehet kárhozat. Mit is mond azonban Isten önmagáról a Bibliában? Ő szerető mennyei atya, de féltőn szerető, szent, bűngyűlölő, haragbó Isten is. A mindenben jelenlévő Isten lehet a haragbó Isten is. Ugyanígy gondoljunk csak arra, amikor azt olvassuk, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké. Az nem jelent mindenkinek üdvösséget, hanem épp arról van szó, hogy akik nem akartak megtérni hozzá, Nem akarták, hogy uruk legyen. Azoknak az ő ítélő fensége előtt kell majd porba omlani. Isten haragját nyilatkoztatja ki a mennyből az emberek minden hitetlensége és gonoszsága ellen. Azok ellen, akik gonoszságukkal feltartóztatják az igazságot. Csak innét lehet megérteni, hogy mit jelent az evangélium, amelyben pedig Isten a haragjára méltó embernek kegyelmét nyilatkoztatja ki Jézus Krisztus áldozatáért. Az egész Biblia kinyilatkoztatja előttünk Isten szeretete mellett lényének másik alapvonását, szentségét. Isten jóságában ez a kettő együtt van. Ezért nem bírhatta ki Mózes sem az Isten jóságával való közvetlen szembesülést ott a hegy, ebben a létformában. Ott a fenség helyén a jóság szó áll ugyanis. Csak ott bírhatta ki Isten közelségét, ahol Isten maga készített neki helyet a meghasított kőszikla hasadékában. Milyen csodálatos előképe ez is Krisztus áldozatának. Isten szentségéhez kapcsolódik az ítélete, haragja a bűn fölött. Szentsége azt jelenti, hogy különbözik minden más létezőtől. Ez a Bibliában Isten megközelíthetetlen félelmetes valósága mellett az ő tökéletes tisztaságát is jelenti. A keresztény hit és tapasztalás emögött a logikailag kiegyenlíthetetlen ellentmondás mögött, amit mi érzünk ellentmondásnak, a szeretet és a szentség feszültségében, emögött mégis ott vallja a kegyelem és szentség végső egységét Istenben. Mindkettőt elválaszthatatlanul hirdetnünk kell az egyházban. A bűn fölötti ítéletet és a bűnbocsánatot, a törvényt és az evangéliumot. Ez őrizhet meg bennünket a keresztény hit remegő, de boldog bizodalmában Isten színe előtt. Kifejeződik ez egy gyönyörű éneksorban. Bűnös vagyok, de hadd legyek tiéd. És aki Jézus Krisztushoz talált, annak a szívében ez zeng megint az ének, az egyik evangéliumi ének utolsó verszakát idézem. Kárhozat útjáról hívtál ki engem. El többé senki sem ítélhet már. Bárcsak mindnyájunknak ez lehetne a vallomása. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, Te a magad képére és hasonlatosságára teremtetted az embert, hogy a Te szent és szerető, örökkévaló lényedet szemléltesse az ember, a maga kicsiny teremtmény mi voltában. Milyen rettenetes rontása van bennünk a bűnnek. A bűnnek, aminek a lényege a tőled való elszakadás. És hogy mit jelent ez az elszakadás, ez a lázadás, ez a hitetlenség ellened és a te szeretetednek a megtagadása. Az igazán Jézus Krisztus világosságában lepleződik le, annak a világosságában, aki megalázta magát, megüresítette magát, emberré lett értünk. Ő a te szent fiad, az örök ige, és szeretett minket, és önmagát adta értünk. Váltságul adta magát értünk. Megfizethetetlen bűnadósságunk el legyen rendezve, és mi bocsánatot nyerhessünk. Szent lelkeddel munkált bennünk, hogy értse mindegyikünk. Mi is az ember méltósága, amire te szántál minket. Milyen rettenetes is a bűn bennünk, bennem. És milyen csodálatos, hogy neked van megoldásod. És helyreállhat rajtunk a te képed. És örökre fürödhetünk majd szereteted csodálatos sugaraiban, ha Jézus Krisztust befogadjuk. és az új ég, új föld, mennyei Jeruzsálem, csodálatos örökké valóságába bevihetsz bennünket. Könyörülj rajtunk, amikor a kísértéseknek, a bűn csábításának, az ördögi bűvöletnek és rabulejtő hatalomnak a befolyását érezzük. Mi nem tudunk megállni ezekkel szemben. De Jézus Krisztusban te győztessé tudsz tenni. Győztessé önmagunk felett, a bennünk lakó bűn fölött, a sátánnal szemben is, és a halál fölött is. Tégy győztessé minket. Jézus Krisztusban. Köszönjük, hogy az ő nevében most is így szólíthatunk. Mi atyám, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.